Kedves testvéreim, a 41. Zsoltárunkat énekeljük Isten tiszteletünk kezdetén. A 41. Zsoltárunk így kezdődik: boldog, aki a nyavajást híven szánja ínségében. Foglaljunk helyet, testvéreim, és a 480. énekünket lapozzuk fel. 480. dicséretünket énekeljük el mindaz 5 versével. Az első vers így kezdődik: ó, könyörgést meghallgató édes atya, mindenható.
Édes atya,
Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét a 25. Zsoltárból olvassuk. A 25. Zsoltárban így szól hozzánk Isten igéje. Hozzád emelem, Uram, lelkemet. Istenem, benned bízom, ne szégyenüljek meg, ne örüljenek rajtam ellenségeim. Senki se szégyenüljön meg, aki téged vár, szégyenüljenek meg, akik ok nélkül elpártolnak tőled. Útjaidat, Uram, ismertesd meg velem, ösvényedre taníts meg engem. Vezess engem a te igazságodban, és taníts engem, mert te vagy az én szabadító Istenem, minden nap várlak téged. Emlékezzél meg, Uram, irgalmasságodról és kegyelmedről, mert azok öröktől fogva vannak. Ifjúságomnak vétkeiről és bűneimről ne emlékezz meg. Kegyelmed szerint emlékezz meg rólam, a te jó voltodért, Uram. Jó és igaz az Úr, azért útba igazítja a vétkezőket. Igazságban járatja az alázatosokat, és az ő útjára tanítja meg az alázatosokat. Az Úrnak minden útja kegyelem és hűség azoknak, akik szövetségét és bizonyságait megtartják. A te nevedért, Uram, bocsásd meg bűnömet, mert sok az. Kicsoda az, aki féli az Urat, megmutatja annak az utat, melyet válasszon. Annak lelke megmarad a jóban, és magzatja örökli a földet. Az Úr bizodalmas az őt félőkhöz, és szövetségével oktatja őket. Szemeim minden, ha az Úrra néznek, mert ő húzza ki a törből lábamat. Tekints rám, és könyörülj rajtam, mert álva és szegény vagyok. Eláradtak szívemnek szorongásai, nyomorúságaimból szabadíts meg engem. Lásd meg szegénységemet és gyötrelmemet, bocsásd meg minden bűnömet. Lásd meg ellenségeimet, mert megsokasodtak, és gyilkos gyűlölséggel gyűlölnek engem. Őrizd meg lelkemet, és szabadíts meg engem, ne szégyenüljek meg, hogy benned bíztam. Ártatlanság és becsület védelmezzenek meg engem, mert téged várlak. Mentsd ki, Isten, Izraelt minden bajából. Isten áldja meg az ő igéjét, annak magyarázatát. Most jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy ma is eljöhettünk ide a gyülekezetbe, azért, hogy egy szívvel, egy szájjal dicsérjünk és magasztaljunk téged. Kérünk téged arra, hogy szólítsd meg a szívünket te magad, és végezd el bennünk a te hatalmas munkádat. Add, hogy teljes szívünkkel, teljes lelkünkkel, egész életünkkel, valónkkal imádóiddá lehessünk. Hadd hódoljunk már neked itt ezen a földön, hogy aztán az örökké valóságban is, az új égen és az új földön, a te országodban is ezt tehessük majd. Köszönjük néked, hogy te az igéd által juttatsz el arra, hogy megismerjünk téged, és elismerjük azt, hogy te vagy az Úr mindenek fölött. És köszönjük, hogy igéd által ismerteted meg velünk magadat, akinél nincs nagyobb, nincs hatalmasabb, nincs szeretetteljesebb, nincs tökéletesebb. Köszönjük, hogy te vagy mindennek a foglalata, minden jónak, minden tökéletes szépségnek, fenségnek, dicsőségnek teljessége. Urunk, kérünk, hogy szólj hozzánk, és add, hogy szavadat megértsük, és leborulhassunk mindnyájan előtted. Nem csak itt a templomba, hanem egész hétköznapi életünkben is, minden napjainkba. Kérünk, hogy te légy a mi vezetőnk, te légy az, aki irányítod az életünket. Segíts, hogy tudatosan és szeretettel, bizalommal ragaszkodjunk te hozzád. Köszönjük néked, hogy ezen az úton járhatunk, és kérünk, hogy ebben erősíts meg ma is minket. A kedves előtted ez a kérésünk. Amen. Kedves testvéreim, igehirdetésre készülve először is hallgassuk meg a Heidelbergi KT-nak a mai napra eső részét, utána pedig majd énekeljük a 153. énekünket. Foglaljatok helyet!
Kedves testvérek, amikor utoljára a KT-t olvastuk, akkor a 10 parancsolattal fejeztük be, a 92. kérdésre adott válaszsal, és a mostani kérdések és válaszok a 10 parancsolatra visszautalandó foglalkoznak. A 93. kérdésnél tartunk, hogyan oszlanak meg-e parancsolatok, mármint a 10 parancsolat. Felelet, két táblára, melyek közül az első tábla négy parancsolatban arra tanít, miképpen kell magunkat viselnünk Isten iránt, a második tábla pedig hat parancsolatban a fele barátaink iránt ható kötelességeinket adja elénk. Következő kérdés. Mit követel Isten az első parancsolatban? Azt, hogyha nem akarom eljátszani lelkem üdvösségét, kerüljek és távoztassak el minden bálványivádást, varázslást, babonáskodást, szenteknek vagy más teremtményeknek segítségül hívását, és hogy az egy igaz Isten igazán ismerjem meg, egyedül csak ő benne bízzam, teljes alázatossággal és békességtűréssel, minden jót egyedül őtőle várjak, és őt teljes szívemből szeressem, féljem és tiszteljem. Úgyhogy inkább le tudjak mondani minden teremtett dologról, mintsem, hogy a legkisebb részben is az ő akarata ellen cselekedjem. És a mai alkalommal az utolsó kérdés, mi a bálványimádás? Az, ha az ember az egy igaz Isten helyett, aki magát igéjében kijelentette, vagy még ő rajta kívül is, mást képzel vagy tartogat magának, hogy abba bizalmát vesse. Kedves testvérek, vessük a mi bizalmunkat az Úr Jézusba.
Köszönjük szépen. Tehát a 153. énekünket énekeljük igehirdetésre készülve. Ó, mely boldog ember az, ki téged élő, igaz, egy Istent megismerhet. Hallgassátok meg Isten igéjét János evangéliumának 4. részéből, a 4. rész 3. versétől a 10. versig. János evangéliumának 4. részében a 3. verstől ezt olvassuk. Elhagyá Júdeát és elment ismét Galileába. Samárián kell vala pedig által mennie. Megy vala azért Samáriának Sikár nevű városába, annak a teleknek szomszédjába, amelyet Jákob adott vala az ő fiának Józsefnek. Ott volt Jákob forrása. Jézus azért az utazástól elfáradva azon mód leült a forráshoz, mint egy 6 óra volt. Jött egy Samária beli asszony vizet meríteni, és mondta neki Jézus, adj innom. Az ő tanítványai ugyanis elmentek a városba, hogy ennivalót vegyenek. Mondd azért neki a samáriai asszony, hogy kérhetsz inni zsidó létedre én tőlem, aki samáriai vagyok? Mert a zsidók nem barátkoztak a samáriaiakkal. Felele Jézus, és mondané ki, ha ismernéd az Isten ajándékát, s ki az, aki ezt mondja neked, adj innom, te kérted volna őt, és adott volna neked élő vizet. Kedves testvéreim, az előző alkalmak során láttuk, hogy a boldog Isten boldoggá teszi azokat a boldogtalan embereket, akik az evangéliumba vetett hittel hozzá visszatérnek és vele kezdenek élni. És őt, mint életüknek, identitásuknak alapját a legfontosabbnak tartják a szívükben, a lelkükben. Őt imádják, őt áldják, boldog örömmel zengve életükkel, szívükkel, szájukkal, egész életmódjukkal Istennek a nagyságát. Láthattuk, hogy a boldog Isten az ő drága szava a Biblia által szítja fel a benne hívő embereknek az örömét. Valahányszor kezikbe veszik az hívő emberek Isten drága igéjét, akár magukban, akár közösségben azzal foglalkoznak, akkor valahogyan Isten ezáltal táplálja bennük az öröm tüzét. Láttuk azt is, hogy az ige az a boldog hívő embereknek a zsinór mértéke, az iránytűje, amihez igazítják az életüket. És így annak engedelmeskedve még inkább átélik, hogy a hívő élet az egy boldog élet. Az egy boldog élet. Ha követjük az ígét, lelkiismeretünk nem nyugtalankodik, nem vádol minket a szívünk, hanem belső békességünk van, más embereknek is akkor tudunk előrébb lépést adni, szeretni őket, szeretve őket. És legfőképpen Isten is örömet talál bennünk, ha az ő útjai járunk. Tehát a boldog Isten boldog igéi szerint élve a hívő emberek is a boldogság életét, a boldog életet élhetik. Most a mai napon azzal foglalkozzunk, hogy a hívő emberek, akik, ahogy mondtuk is, boldog emberek, beszélnek Istenhez, beszélnek az Úrhoz, beszélnek Jézushoz. Éppen a boldogságuk fenntartása érdekében, ugye, ahogy mondjuk, imádkozó emberek. Imádkozó emberek. Boldogok, mert szól hozzájuk Isten az ígébe, és vezeti, tanácsolgatja őket, de ők is szólnak ehhez a boldog Istenhez. A boldog keresztjén az imádkozó ember. Beszél az Úrhoz, a saját szavaival, a saját gondolatait, a saját érzéseit megpróbálja szavakba önteni, és elmondani az Úrnak. Imádkozó ember. Nézzük először, testvéreim, hogy mik az imádságnak az előzményei? Azt írtam a vázlatba, hogy mik az imádságnak az előfeltételei, de aztán egy kicsit gondolkoztam rajta, és talán jobb ez a kifejezés, hogy előzményei. Először is a hitet említeném, a bizalmat, az Úr iránt. Azt olvassuk az ígében, hogy ha valaki imádkozik, akkor és kér valamit Istentől, kérje hittel. Mármint, hogy az Úrba vetett bizalommal. Különben nem kapja meg azt, amit kér. Éppen Jakab apostol mondja ezt a bölcsesség kapcsán, hogyha valakinek nincs bölcsessége, kérje Istentől. De kérje hittel, nem kételkedése, mert különben nem kapja meg. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogyha mást is, nem csak a bölcsességet, hanem mást is kérünk az Úrtól, akkor kérjük bizalommal, gyermeki bizalommal, hogy adja meg nekünk. A hitre, erre a fajta hitre, bizalomra, az élő Isten iránt maga Isten segít el egyébként bennünket. Ez a hit, ez tőle származik, nem tőlünk való dolog. De csodálatos, ha hittel tudsz imádkozni. A másik dolog, amit szeretnék aláhúzni a hit előzményei közül, az az alázatosság. Az alázatosság. Az alázat is egy olyan vonás, amit ugyancsak az Isten munkál ki bennünk. Mert megtanít arra például, hogy mi az ő teremményei vagyunk. És ennél fogva mulandók vagyunk, bár ez elsősorban nem a teremtményiségünkből ered, hanem a bűnből, de mégiscsak mulandók vagyunk, törékenyek vagyunk, erőtlenek vagyunk. Sokáig azt hiszük, hogy ez nem így van, de aztán előbb-utóbb erre mindenki ráébred, hogy mennyire gyenge ember ő. És ez már önmagába is az ember szívét egy kicsit úgy megalázza, megtöri. Aztán még inkább, ha Isten igéjét olvasgatva, vagy azt hallgatva, ugye Isten eljuttatja az embert arra, hogy én egy bűnös ember is vagyok. Nekem vétkeim vannak, az Isten törvényét én megszegem. Nem törődök se vele, igazából nem szeretem, kiküszöböltem az életemből, és másokkal sem nagyon törődök, mert egy nagyon önző, én központú ember vagyok, én nem Isten körül forgok, nem is a másik ember érdekel, csak elsősorban saját magammal vagyok elfoglalva. És igazán ez még ráadásul egyéb bűnöket is szül az életembe, és sok-sok módon szektem én meg az Isten törvényét. És az ember, hogyha így bűnössé válik a saját maga szemébe, akkor összetörik az élő Isten színe előtt. Megalázza magát. Klasszikus bibliai példákat tudunk idézni, akár Dávid királyról is, aki egyébként király volt, mégpedig nem is akármilyen hatalmas, erős király, nagyszerű ember, de mégis a bűn miatt teljesen összetört a szíve, és megalázta magát. Ugyanígy a Biblián ez húzódik végig. Aki rájön, hogy ő teremtmény, meg bűnös ember az Isten szín előtt, az nem maradhat tovább büszke, hiú, ilyen, nem tudom, ki vagy ember. Az összetörik, és akkor elkezd tudni az ember csöndesen, alázattal imádkozni Istenhez. Mint akivel nem egy szinten állok, hanem aki mégtelenül fölöttem áll. És én nem teszek neki egy szívességet, ha imádkozok. Alázattal forduljunk az Úrhoz, elismerve kicsiségünket, gyengeségünket, minden szempontból kegyelemre szorultságunkat. A harmadik dolog, amit szeretnék aláhúzni, mint az imádság előzményét, testvéreim, az az engedelmesség. Az ígének való engedelmesség. Emlékezzetek rá, hogy Jakab apostolt idéztem, megint őt idézem, azt mondta, hogy vannak emberek, akik úgy imádkoznak, hogy közben nem hagyják el a bűnnek az útjait. És kérik Istentől, hogy mint egy támogassa azért őket, és legyen velük. Ezeket a férfiakat és nőket a Jakab apostol a parázna férfiaknak és nőknek nevezi, házasságtörőeknek. Olyanok vagytok, mint az az asszony, mondja, amelyik hűtlen lesz a férjéhez, és összeáll ezzel-azzal, fűvel, fával, de azért még a férjéhez fordul, hogy adjon neki anyagi támogatást, meg mindenféle támogatást, hogy ezt az életmódot tudja folytatni. Na mondja, ez ti parázna emberek vagytok, mert az Istennek vagytok ti a mennyasszonya. És ti meg hűtlenek vagytok hozzá, mert mindenféle szentségtelenségbe és istentelenségbe éltek, de azért imádkoztok hozzá, hogy segítsen ő benneteket. És gondoskodjon ő rólatok, lelkileg is, testileg is, minden szempontból. Hát álljon meg a menet. Ez egy visszaélés az Istennek a szeretetével, és az imádsággal is. Nem, az Istennek az kedves, testvérek, hogyha valaki törekszik arra, hogy az ő igéje, az ő akarata szerint élje az életét. Szentségbe, tisztaságba élje az életét. A beszédjébe, a magatartásába, minden ügyébe, amit csak csinál. Munkaügy, pénzügy, házasság, gyereknevelés. Törekedjünk arra, hogy az igéi normákat kövessük. Ha belepusztulunk, vagy valaki úgy érezzük, hogy körülöttünk belepusztul, akkor is. Kövessük, amit az Úr mond nekünk, a boldogságnak ezt az útját. És akkor közben imádkozzunk nyugodtan. Engedelmesség. Az utolsó dolog pedig, amit még szeretnék kiemelni, mint az imádság előzményét, testvérek, az az Úr Jézusnak az ismerete. Itt, amit felolvastam a Szentírásból, ez a János evangéliumából származó rész, nagyon szép rész, sokszor idéztem mostanság, de mindig van benne valami, ami újra és újra az eszembe ötlik. Itt is pontosan ezt látjuk. Jézus jön a kúthoz, és kér egy korty vizet attól a samáriai asszonytól. És amikor az ezen elcsodálkozik, akkor Jézus azt mondja neki, hogy ha ismernéd az Isten ajándékát, vagyis azt, aki most tőled kér, mert én vagyok az Isten ajándéka, mondja Jézus, ha ismernél engem, te kértél volna engem, hogy adjak neked élő vizet. Olyan vizet, amelyik életet, igazi életet ad neked. De te nem ismersz engem, ezért nem is kértél. Ha ismernél, kértél volna. De nem ismersz, ezért nem te kértél, hanem én kértem tőled. Így vagyunk, testvérek, hogy sokszor az Úr Jézustól azért nem kérünk dolgokat, mert nem ismerjük őt. Azért nem imádkozunk hozzá, mert nem ismerjük, hogy ki ő. Ezért nincsenek kéréseink. Ő kér tőlünk ezt-azt. De mi nem kérünk semmit, nem imádkozunk, mert nem ismerjük. Hát ismerd meg Jézust, ismerd meg az Urat, ismerd meg Istent. Ismerd meg Istent, és imádkozni fogsz. Mert meg fogod ismerni akkor a Bibliából, hogy nálánál nincsen csodálatosabb személy, nincs hatalmasabb, nincs szentségesebb, nincs téged jobban szeretőbb személy az egész mindenségben. Hát, ha megismered őt, kérni fogod őt imádságba. Itt vannak testvérek ezek a dolgok, amiket így az imádság előzményeiként gondoltam, hogy fölemlítek ti néktek, hogy vizsgáljátok meg a szíveteket, vizsgáljuk meg a szívünket, hogy ott vannak-e ezek bennünk, ott van-e az Isten iránti bizalom, az alázat, az engedelmességre törekvés, az Úrnak valamelyes ismerete. Ha ott vannak, akkor imádkozzunk, és akkor imádkozni is fogunk. Ne mondjuk azt, hogy hát én ezekben még várnom kell, mert még a hit olyan gyenge bennem, és az alázat is, hát inkább büszkébb vagyok, mint alázatosabb, és az engedelmességgel is, hát hadilábon állok. És itt van ez az Úr ismerete, hát ez is olyan gyenge vagyok ebbe. Majd kicsit később, amikor még jobban előrelépek, majd akkor, és akkor majd imádkozni fogok. Nem kell ezt mondani, testvérek, ne várjunk arra, hogy még több, mert várhatunk életünk végéig. Hanem ha már csak egy kicsit mustármagnyi bizalom van a szívünkben, ha egy mustármagnyi kis alázatocska, hogyha egy kicsit is ismerjük az Urat. Ha már egy picit is ott van bennünk az engedelmesség vágya, és olykor-olykor sikerül engednünk, már kezdjünk el imádkozni, kezdjünk el az Úr Jézushoz szólni. Szabad szólni. Az imádság előzményei. Másodszor azonban, testvérek, egy kicsit hadd szóljak az imádságnak a titkáról. Hát én sok mindent lehetne itt elmondani, én most arra szeretném a figyelmeteket rá irányítani, hogy a Biblia szerint mi az Istenhez csak mint rászorulók fordulhatunk. Csak mint rászorulók fordulhatunk. Maga Isten végzi ezt el a szívünkben, hogy magunkat rászorulóknak, mint hogy rászorulóknak lássuk. Szól hozzánk például, és bűnössé tesz bennünket Isten. Megmutatja, hogy az a helyzet veled, hogy te se engem, se a másik embert nem szerető, az Isten törvényét, amiről itt hallottunk, megvető ember vagy. Te bűnös ember vagy az én szemeimben, és ezért ítéletre méltó ember vagy. Pokolra ítéltelek már téged, mert azt érdemled, semmi más nem érdemelsz. Se a földi életedre nem érdemelsz semmiféle áldást, és se a halál utáni életedre nem érdemelsz semmit. Te egy átok alatt álló ember, az én átkom alatt álló ember vagy. Te egy rászoruló ember vagy, kegyelmemre szoruló, irgalmamra szoruló ember vagy. És az ember, amikor megalázza magát Istennek a szava alatt, leborul és elkezd imádkozni. Dávidra utaltam, utalhattok a vámszedőre, sok minden egyéb emberre is utalhatok a Bibliából, meg a mai világból is, mert a mai világban is úgy van, hogy az ember először is leborul Isten előtt, mint ahogy Calvin mondta, ez az első lépése az embernek Isten felé, mikor leborul előtte, mint bűnös ember, és kéri az irgalmat. Itt vagyok én a rászoruló, nála van a kegyelem, a bűnbocsánat, az örök élet, és én kérem tőle, hogy adja meg azt nekem. Mint rászoruló imádkozok. Aztán utána, testvérek, megyünk, elindulunk a hívő életünk útján, boldog emberek vagyunk, mert hisszük az ígét, hogy bocsánatot nyertünk, és azt is tudjuk, hogy most már valahogyan kéne az Úr útján járni, de rájövünk arra előbb-utóbb, hogy nincs hozzá elég erőnk, hogy az Úr útján járjunk. Hogy nem tudjuk azt a keresztény életet élni, amire igazán vágyódunk, meg szeretnénk is, de nem bírjuk véghez vinni azokat a dolgokat, amiket az Úr kíván tőlünk, mert erőtlenek vagyunk. És akkor megint az ember mit csinál? Megint megérzi a rászorultságát. És megint elkezd imádkozni, de Uram, hát nem te kívántad tőlem, hogy ezt vagy azt tegyem, hogy bocsássak meg, hogy legyek türelmes, hogy jóságos legyek. Hát nem tudom, nem megy. Kérlek, könyörülj rajtam, és erősíts meg engemet. Erősíts meg a beléd vetett hitemet, bizalmamat, hogy tudjam végrehajtani azt, amit te kívánsz én tőlem. Csodálatos dolog ez, testvérek, hogy megint rászorulóként imádkozunk akkor. És hívő emberként ugyancsak, testvérek, az ember követel bűnöket, és megint megérzi azt, hogy mennyire romlott, és mennyire semmire nem méltó, mennyire minden kegyelemből van az életébe. Az ember egyre inkább érzi, hogy mennyire rászorulóként állhat meg Isten előtt, testvérek. Aztán sokszor Isten ugye a hívő embereket is mindenféle bajokba, nehézségekbe dönti. Betegség jön. Elvesztünk valakit. Hol ez, hol az történik a családunkban, a környezetünkben, ami nem valami nagyon lélekemelő dolog. Elkeserít bennünket, elszomorít. És megint mit tudunk tenni? Mert rászorulók fordulunk megint az Úrhoz. Mint rászorulók, hogy ő könyörüljön, adjon erőt, adjon békességet. Kérjük valakinek az életébe, avatkozzon bele. Mindig csak, mint rászorulók állhatunk meg Isten előtt, testvérek. Az egy nagyon furcsa dolog, amikor egy ember azt hiszi, hogy én szolgálok Istennek. Én adhatok valamit az Istennek. Aki így gondolkozik Istenről, hogy én adhatok neki bármit, testvérek, az Istent egy bálványnak nézi. A bálványok a Bibliában azok az istenségek, amik azt akarják, hogy ő nekik szolgáljanak az emberek. Hogy adjanak nekik valamit, úgy értem ezt. Állandóan kell őket etetni, itatni, ide kell vinni, oda kell vinni. Az összes proféták ugye beszélnek erről, hogy ezeket mindig hordozni kell, ezeket mindig ide-oda kell vinni. Ezeknek adni kell állandóan valamit. Jó cselekedetet, ételt, italt, ezt, azt, amaszt. De az Istennek, testvérek, nem kell adni semmit. Azt mondja az Isten az írásban, hogy mit is adhatnál te nekem, amikor minden az enyém? Mit adhatnék én Istennek, amikor minden az övé? Azt mondja a Pál apostol az aténi prédikációjában, hogy az Isten az emberek kezeitől nem tiszteltetik, mintha valami nélkül szűkölködne. Isten nem szűkölködik, nem szorul reánk. Értitek? Nem arról, hogy imádkozok ahhoz az Istenhez, aki rászorul arra, hogy én imádkozzak hozzá. Pont fordítva van a dolog, én szorulok őre jár. Én szorulok őre jár, és ezért imádkozom hozzá. És így imádkozom hozzá. Egy jó kép ennek a helyzetnek a megvilágítására a beteg embernek a képe. Ugye mondjuk, képzeljük magunkat egy olyan helyzetbe, hogy mondjuk valami agyvérzés ér bennünket, aztán majdnem teljesen lebénulunk, és csak beszélni tudunk. És ott van a még jó, ha beszélni tudunk. És ott fekszünk az ágyba, se kezünket, se lábunkat, semmit nem bírjuk megmozdítani. És akkor most mit tudunk tenni? Kit fogunk megkérni, hogy legyen szíves, próbáljon etetni bennünket, vagy tegyen tisztába, vagy nyissa ki az ablakot, vagy törölje le a homlokunkat. Ott az ember akkor átéli azt, hogy rászorulok az ápolóra, az ápolónőre, a gondozóra. Rászorult ember vagyok. Nem tudok magamon segíteni. Van, akit ez annyira megvisel, mert megtöri az embernek azt a borzasztó hiúságát, és le is leplezi, de meg is töri az embernek a hiúságát, a büszkeségét, amit egyébként érez. Amivel tele van, csak jön a szituáció, és akkor kiderül, hogy ott van benne. De azt is lehet, hogy az ember elkezd megalázza magát, és elismeri, hogy rászoruló ember vagyok. Ugyanúgy vagyunk, testvérek, Istennel is. Mire egyszerűen meg kell értenünk ezt a dolgot, hogy nem ő szorul reánk, mi szorulunk reá, de 100%-ig. Isten nagyon jó megvan magába. Ugye mondjuk, ő szuverén Isten. Ő megvan akkor is, hogyha az egész világ megveti őt. Ha mindenki elfordul tőle, ha fittyet hánynak a törvényére, Isten nem szomorkodik ott valahol magába, hogy bánnak itt velem. És jaj, most ezt se kapom meg azt se kapom meg az emberek részé. Jaj, hát én szegény. Nem sajnálkozik ott saját maga miatt. Ő boldogan van önmagában, a Szent Háromság közösségében, testvérek. Felejtsük el ezt, hogy mi bármit is adhatunk az Istennek. Arra szorulunk rá, hogy ő adjon nekünk bármit, ami benne van, ami nála van. És mi csak úgy állhatunk meg imádságba is Isten előtt, testvérek, ezzel az alapállással, ezzel az attitűddel, hogy én szorulok őre jár. Én szorulok őre jár. Nagyon szeretem a világirodalomból ezt a Daniel Defoe-nak a Robinson Crusoe-ját. El is hoztam ide magammal. Ez gyerekkoromtól kezdve az egyik kedves olvasmányom. És ebben van egy olyan rész, amikor Robinson a szigeten, ahol egymagában van, mint hajótörött, megbetegszik. És a betegségben elgondolkozik az ő Istennel való kapcsolatán. És ott jut el oda, hogy egyszerűen előveszi a Bibliáját, több Biblia is megmenekedett a hajótörésbe, és az egyik Bibliát előszedi a ládákból, és elkezdi olvasgatni, mint beteg ember, mint egy magas lázzal küszködő ember, mint egy gondolkozó ember. Arra emlékszem, mondja Defoe, hogy találomra kinyitván a könyvet, a következő szavak ötlöttek szemembe. És hívj engem segítségül a nyomorúság napján, megmentelek, és te dicsőítesz engem. Keresve sem találhattam volna ennél találóbb szavakat helyzetemre, és míg olvastam őket, valamelyes hatást gyakoroltak rám kétségtelenül, bár nem oly nagyot, mint később. Mert ami a megmentelek szót illeti, az, ha szabad ezt mondanom, számomra testetlen volt. Oly távoli, oly lehetetlen az én megítélésemben, hogy akként kezdtem beszélni, mint Izrael gyermekei, mikor ételt ígértek nekik, hogy ehessenek, honnan volna a pusztában annyi kenyerünk, hogy így nagy tömeget jól tarthassunk. Én pedig azt mondottam, ugyan megszabadíthat-e Isten erről a helyről. És mivel sok éven át a remény szikrája se csillant meg előttem, gondolataimat gyakran megbénította a kétség. A Biblia szavai azonban mégis nagy hatást tettek rám, és gyakorta elmélkedtem róluk. Egészen besötétedett már, a dohánytól elnehezült a fejem, és elámosodtam. Nem oltottam el a mécsest, hát ha szükségem lesz valamire éjszaka, és lefeküdtem. De lefekvés előtt olyat tettem, amit még soha életemben. Letérdepeltem, és imádkozni kezdtem Istenhez, hogy váltsa be ígéretét, és szabadítson meg, hogyha hívom a bánat órájában. Nagyon szép mindaz a gondolat, ami ez előtt van, és ami ezután is van ebben a könyvben. Olyat tettem, mint soha életemben, mondja a beteg Robinson teljesen magányosan a szigeten. Ott jutott el erre a pontra, hogy mint rászoruló tudott könyörögni Istenhez. Az előzőkben egyébként elmondja azt, hogy Isten hányszor kereste már őt az életében, és soha nem gondolkozott el Istenről. Bármi történt vele, hogy Afrika partjainál hajótörés szenvedett, már nem tudom, milyen mélységeket járt meg az életében, elmondja ezeket a sztorikat. És azt mondja, soha eszembe nem jutott volna, hogy Istenhez imádkozzak. De itt ezen a szigeten eszébe jutott valahogy. És ezt Istenre vezeti vissza, hogy valahogy ez a szikra, ez a gondolat kipattant az agyába, hogy jön, hol a Bibliám? És az apám miről beszélt nekem annak idején, meg az édesanyám, meg hogy akarták ők? És azt mondja, itt gondolkoztam el ezen, a nyomorúság órájába. Hát így van, testvérek, hogy az ember csak így imádkozhat Istenhez. Rászorulóként. Imádkozz így. És harmadszor végül hadd szóljak még egy pár szót, testvéreim, arról, hogy mik az imádságnak a következményei. Hát ennek is leírásához is elég sok idő kellene, de próbálom valahogy összefoglalni. Az első dolog, amit úgy látunk az írásból, hogy Isten megdicsőül, ha imádkozunk hozzá, testvérek. Azt mondja János evangélium a 14. részében Jézus, hogy akármit kértek majd az én nevemben, megcselekszem azt, hogy dicsőítessék az Atya a fiúban. Vagyis kértek majd tőlem dolgokat, és én meg fogom tenni azt. Miért? Hogy megdicsőítessék az Atyám, a mennyei Atya. Vagyis az Atya személye fölragyogjon a világban. Megteszem majd, hogy az emberek meglássák az Istennek a nagyságát. Ma is így van, testvérek. Ha mi imádkozunk Istenhez, vagy Jézushoz, akkor az Úr Jézus megteszi azt, vagy Isten megteszi azt, hogy megdicsőítessék az Atya, hogy megdicsőítse az ő nevét ebben a világban, ebbe a világba, ami megveti az Istent, ami a homályba tartja az Isten nevét, amelyik, ahogy a Szenci Molnár Albert mondja abban az imádságban, amit leírtam nektek a papírunkra, messze űzi magától az Istent. Káromkodásba emlegeti az Isten nevét. De ez nem. Ha kérünk valamit az Úrtól, akkor megteszi azt, azért, hogy megdicsőítessék ő. Hogy megdicsőítessék ő. Hogyha azt akarjuk, testvéreim, hogy Isten nagyságát meglássák az emberek, akkor kell imádkoznunk Jézushoz, és azokat a dolgokat, amiket az ő lelke által mutat nekünk, azokat kell tőle kérnünk. És megfogjuk azokat meg fogjuk kapni. Azért, nem azért, hogy nekünk elsősorban jó legyen, hanem hogy az Istennek a fensége, a nagysága fölragyogjon. Most itt van, testvérek, ez az egész templom, amiben itt ücsörgünk. Imádkoztunk azért, hogy ez legyen. akkor megvalósul, mert az Úr megadja, akkor most magunkat dicsérgessük, hogy milyen nagyszerű emberek vagyunk, hogy itt építettünk egy templomot? Nem, hanem Istenre mutatunk, aki megadta ezt nekünk. És ugyanúgy van az életünkbe, testvérek. Akármi történik, az ember imádkozik, azért, hogy történjen meg valami, ha Isten dicsőségét szolgálja az. Ha fölragyoghat azáltal az Isten neve. És amikor megtörténik, akkor utána az ember valóban Isten dicséri, és Isten mut teszi nagyjá. Azért, ha bejön ide valaki a templomba, testvérek, akkor mindig el kell ezt mondjuk neki, ha új az illető. Ha nem új, akkor emlékezhetünk rá. Ha máshol beszélünk erről az egész dologról, mondjuk, ami itt történik, mindig az Úrra kell mutatnunk. Őt kell megdicsőítenünk, hogy őt lássák az emberek. És az életünkben is, hogyha mi kérünk valamit Istentől, az egyéni, személyes életünkbe kérjük, hogy a gyerekeink térjenek meg, és ha megtérnek, az nem azért van elsősorban, hogy ők boldogok legyenek, hanem azért, meg azért, hogy odaállhassak és kiúszhassam magam, hogy de jó szülő vagyok, mert az én gyerekeim megtértek. Nem, testvérek, azért, hogy Isten neve nagyjá legyen. Az ő neve felragyogjon ebbe a világba. Imádkozzatok, kérjetek az Úr Jézustól, amit a szívetekbe hordoztok, és amit ő ad oda, amit ő old belétek, kérjétek azt tőle is. Ha megtörténik, akkor dicsérjétek először ti magatok Istent, és mással is láttassátok meg az Urat. Ezt azért kaptam, azért történt így, vagy úgy, mert imádkoztam érte. És Isten megadta ezt nekem, áldott legyen a neve. Megtapasztaltam, hogy ima meghallgató Isten. De nem csak Isten dicsőül meg, testvérek, az imádság által, hanem voltak éppen, ahogy mondom is, az embernek is a szükségletei betöltődnek. Azt hiszem, hogy erre is találunk igét a Szentírásban. János evangéliumában olvassuk, hogy Jézus mondja ugyancsak, mostanáig semmit se kértetek az atyától az én nevemben, kérjetek és megkapjátok, hogy örömötök teljes legyen. Hogy a ti örömötök kiteljesedjék. Isten nem csak a maga nevét akarja megdicsőíteni a mi imádkozásunk át, hanem a mi örömünket is akarja szolgálni. Azt akarja, hogy mi örvendező emberek legyünk. Nagyon szép dolog ezt testvérek, hiszen mi nagyon vágyunk az örömre, a boldogságra, erről beszéltünk másokat. Hát imádkozzunk akkor az Úrhoz. És majd az Úr közbelép, és beavatkozik, és tesz valamit, akkor azt azért teszi, hogy minket megörvendeztessen. Boldog emberré tegyen. Hogyha nem imádkozunk, testvérek, saját magunkat tesszük örömtelen emberré. Saját magunkat tesszük örömtelen, boldogtalan emberré. Itt imádkozzunk, hogy beteljesedhesse Jézus szava az életünkbe. Aztán, testvéreim, egy másik dolog, amire még igen nagy szükségünk van, az a lelki erő. Lelki erő. Erre már utaltam az előzőkbe is, de most újra utalok. Erő kell ahhoz, hogy szeretni tudjuk a másik embert. Férjünket, feleségünket, gyerekeinket, mindenkit. És egyszerűen ezt az erőt nem hordozzuk magunkban, és nem lehet úgy, hogy beraktározunk, mint egy ilyen akkumulátorba, betesszük a, úgymond az energiát. Nem, testvérek, ez egyszerűen ez nem úgy vagyunk, hogy elmegyünk egy hónapba egyszer a templomhoz, akkor beraktározunk, aztán utána megyünk egy darabig. Nem ilyen akkumulátoros hívők vagyunk, hanem óráról órára, percről percre szükségünk van arra, hogy az Úr szóljon. És az Úrhoz szóljunk mi magunk is. És közben, miközben az Úr szól, és mi szólunk hozzá, és kommunikálunk vele, közben nyerjük el azt az erőt, ami kell ahhoz, hogy szeretni tudjuk nem csak őt, egymást is. És meg tudjunk bocsátani, és bocsánatot tudjunk kérni. És tudjuk végrehajtani azt a dolgot, amit kér tőlünk. Egyébként is az életben annyi mindenre van szükségünk. Olyanok vagyunk, olvastam valahol ezt a képet, mint egy ilyen katona, akit kiküldtek a harctérre. A hívő ember, mint egy ilyen elit ember, elit alakulat tagja, akit kiküldenek, hogy na most csináld meg ezt vagy azt a dolgot a világba. És az Isten küld minket a főparancsnok, és ad nekünk egy rádiót, amivel beszélgessünk vele. Odaadja nekünk, hogyha majd netalántán a harcélen valami problémád lesz, akkor hívjál föl engem, ugye, a nyomorúság idején. Ha kell légierő támogatás, ugye, vagy ha kell, én nem tudom micsoda, eligazítás, vagy pozíció meghatározása, hívjál föl nyugodtan, és én segítek neked. Mi igen, lelki harctéren vagyunk, Pál is írja az Efézusi levélbe, ugye. Hát itt hogy akarunk mi meglenni, hogyha nincs egy kontaktusunk, ami teremtőnkkel, ami megváltónkkal. Nem tudunk meglenni. Nem, nincs erőnk, nincs, semmink nincs. Bölcsességet is mondhatnám, sok mindent mondhatnék, hogy mennyi mindent kap meg az ember, amikor imádkozik. Aki nem imádkozik, az mindettől saját magát fosztja meg. Vagyis testvérek, lássátok, hogy amikor mi imádkozunk, akkor egyfelől ugye Isten is dicsőséget nyer, mert ha megtörténik az, amit kérünk, mert az ő akarata szerint kérjük, előtte kedves kérés, és Isten teljesíti azt, akkor ő megdicsőíti a nevét, súlyossá, ragyogóvá teszi az ő nevét a világba, de minket is boldoggá tesz. Betölti a boldogságvágyunkat, az erővágyunkat, a jóság, a türelem, sok mindent, amire éhezik, szomjazik a lelkünk, képessé tesz minket. Ha nem imádkozunk, sem a mi szükségeink nem töltődnek be, és Isten nevére se tér dicsőség. Ha ezt akarjuk, nem kell imádkozni. Ha másikat akarjuk, akkor imádkozzunk. Imádkozzunk. Azzal szeretném bezárni, testvérek, ezeket a gondolatokat, hogy a boldog ember imádkozó ember, a boldog hívő ember imádkozó ember, mert nem tud meglenni enélkül, mint hogy levegő nélkül nem tud meglenni, ugyanúgy enélkül se. Egy gyakori megfigyelés azonban, ezzel a praktikus megfigyeléssel hadd zárjam a mai gondolatmenetünket, hogy sok hívő ember egyszerűen nem eleget imádkozik. Nem imádkozik úgymond szüntelenül, ahogy mondja Pál apostol, hanem nagyon gyatra az ima élete. Borzasztó gyatra. Ez a gyatra ima élet sokszor nem azért olyan gyatra, testvérek, mert nem akarunk imádkozni, mert valószínűleg akarunk, hanem sokszor azért gyatra, mert most így mondom, nincs betervezve az imádság. Nincs ez betervezve. Be kéne tervezni. Úgy kicsit jobban kéne ezt, tudatosabban kéne eltervezni. Ugyanúgy, mintha elmegyünk valahová, szabadságra, vagy valahova, és ott vagy, tudjuk, hogy ott leszünk nem tudom hány napig, akkor egy kicsit azért az ember nem csak úgy elmegy, hogy majd lesz valami, hanem úgy megtervezve, hogy akkor nagyjából mit fogunk csinálni. Hát úgy egy nagyjából azért, hogy az életünket is tervezni kell, hogy például az imádság prioritást élvez. És akkor, ha reggel, ha délelőtt, vagy nem tudom mikor, de valahol le fogok ülni, és ahogy énekeltük is, ajtómat bezárva, fogok az én atyámmal beszélgetni, az én urammal beszélgetni. Tervezd be ezt az időt. Hogy ezt az időt pedig ezzel fogom tenni. Nem kell félni ettől, hogy ezt az ember betervezze magának. Ha nem tervezzük be, akkor mindig jön valami. Ez is jön, az is jön, ez is jön. Sodródunk ide-oda, és akkor elmarad végül a legfontosabb dolog. Akár az ígével való foglalkozás, akár az imádság. Tervezd be. Ha prioritásnak, ha fontosnak tartod az imádságot, annyira, hogy betervezd. Beszélj az Úrral. Az Isten dicsőségért és a te örömödért. És akkor valóban örömmel fogod magasztalni őt, te magad is, és mások is. Adjon nekünk az Úr belátást ezekbe a dolgokba is. Adja meg, hogy mindnyájan boldog keresztényként imádkozó hívők lehessünk. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük néked, Urunk, hogy szólhatunk hozzád. Te magad biztatsz erre annyiszor a Biblia lapjain. Annyi példát is adsz elénk, hiszen a Biblia tele van imádságokkal, amiket meghallgattál. Köszönjük néked, hogy ezekért is téged dicsőíthetünk most. És köszönjük, hogy bíztatsz minket azzal, hogy te ima meghallgató Isten vagy. Köszönjük néked, hogy arra emlékeztetsz minket, hogy mint rászorulók állhatunk előtted. Nem büszkén, nem kivagyiságunkba, hiúságunkba elbizakodottan, hanem alázattal, mint teremményeid, mint bűnösök, akik nem érdemlünk semmi, de mindenre rászorulunk, ami nálad van. Köszönjük néked, hogy így állhatunk meg újra előtted. És te nem űzöl el magadtól, nem mondod, hogy ugyan már. Köszönjük néked, hogy éppen azt várod tőlünk, hogy tudjunk ilyen kicsiként, alázatosan megállni a te hatalmas színed előtt. Köszönjük, hogy szeretsz minket. Köszönjük, hogy hatalmas vagy. Köszönjük, hogy a te neved dicsőségéért mindent megteszel. Köszönjük néked, hogy végtelennek láthatunk téged. Aki bármennyit adsz, soha nem lesz neked azzal kevesebb. Köszönjük néked, hogy bőkezű Isten vagy. Aki örvendezel abban, hogy a tiéd szükségleteit is kielégítsd. És áldunk azért, hogy egyúttal a te nevedet is megdicsőíted. Segíts, Urunk, bennünket, és tégy mindnyájunkat az imádságot tervező és az imádságot gyakorló emberekké. És köszönjük néked már azt, hogy eddig is olyan sokszor beszéltél erről, és köszönjük mindazokat a megtapasztalásainkat is, amik voltak. Áldunk téged az ima meghallgatásokért, és dicsőítünk most is téged. Köszönjük néked, hogy te magad viszel olyan helyzetbe, hogy elkezdjünk imádkozni. Segíts és add meg azt a gondolatot, azt meg azt a szikrát nekünk, ami elindít minket abban, hogy rendszeresen hozzád beszélő és téged hallgató emberek legyünk. Kérünk téged, hogy te légy, aki elvégzed életünkben, hogy imádkozó emberek lehessünk. Kérünk arra most téged, hogy hordozd a mi gyülekezetünket, áld meg az idejárókat, kérünk az öregekért, a beteg testvéreinkért, a nehéz terheket hordozókért, a kórházban lévőkért, a megműtöttekért, kérünk a gyászolókért, kérünk a nehéz magány terhét hordozó testvéreinkért. Könyörülj meg, Urunk, minnyájunkon, és köszönjük néked, hogy szabad hozzád jönnünk minden terhünkkel. Áldunk azért, hogy kérhetjük, hogy dicsőítsd meg magad mindezek előtt. És köszönjük néked, hogy mi is, akik egészségesek vagyunk, vagy fiatalabbak, jókedvűek, lendületesek, mi is úgy állhatunk előtted, mint rászorulók. Nem magunkba bízva, nem emberekbe bízva, hanem te benned bízva. Hívhatunk téged segítségül, hogy segíts a te dicsőségedre élni. Kérünk, hogy add meg, hogy ez a gyülekezet téged magasztaló gyülekezet lehessen. És add meg az egész egyházunknak, a magyar református hívő embereknek és más hívőknek is, hogy téged emeljünk nagyra nép körében. Kérünk, hogy könyörülj meg nemzetünkön, hogy minél több ember lásson meg és értsen meg, hogy te ki vagy, milyen vagy. Kérünk téged, add, hogy a te néped jó bizonyságtevőd lehessen. Köszönjük néked, hogy így állhatunk előtted, és így hallgatsz meg minket nagy nevedért. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Szüntelen imádkozzatok. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző és megáldó pásztora. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim. A hirdetéseket hallgassátok meg. Hirdetem a testvéreknek, hogy az elmúlt héten halottunk volt. Szomorú szívvel álltunk meg Ópusztaszeren, az ottani temetőben Szabó Andrásné született Kállai Julianna sírja mellett. Csütörtökön volt a temetés, október 4-én 14 órakor. Isten vigasztalását kívánjuk két fiának, Andrásnak, Ferencnek, menyeinek, unokáinak, testvérei családjainak. Hirdetem a testvéreknek, hogy a jövő héten a szokott időbe tartjuk meg a gyülekezeti alkalmainkat. Kiemelném, hogy jövő vasárnap házaspári kör lesz. Pontosan Pauk János testvérünkék lakásán. Tehát akik szívesen jönnek, azok ott élhetik meg a közösséget egymással és az Úrral is. Hirdetem a testvéreknek azt, hogy az elmúlt két napban sikerült itt a takarításokat elvégeznünk, és ezért szeretnék mindenkinek köszönetet mondani, és azoknak is, akik étellel, itallal támogatták ezt a dolgot, sütöttek, főztek, nekik is köszönjük, és jó volt együtt dolgozni, nem volt könnyű, de jó volt együtt dolgozni egy kicsit. Közben az udvar is feltúródott újra, mert teszik a locsoló berendezést a földbe, és hát emiatt ezt muszáj volt most megcsinálni, mert később már nem lehet. Jó lenne füvesíteni, meg néhány fát elültetni még most az ősszel, és az előtt kell megcsináltatnunk ezt a dolgot is. Erről jut eszünkbe, vagy jusson eszünkbe, hogy továbbra is kérem a testvéreket az adakozásra, mert a hátsó részt meg kell oldanunk valahogyan, és erre még sok pénzre van szükségünk. Tehát akit Isten lelke indít, az akár rendszeresen is kérem, hogy adjon erre a célra. A jókedvű adakozót, a boldog adakozót szereti és megáldja Isten. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző és megáldó pásztora. Drága testvéreim, zárjuk le Isten tiszteletünket most itt a templomban, hogy aztán majd odakint folytathassuk az életben. A 472. énekünk éneklésével, a 472. énekünk éneklésével, a 472. dicséretünknek első versét, valamint 4. és 5. versét énekeljük, utána pedig a himnuszunkat. A 472. énekünk első verse így kezdődik, mennyit zengi a lelki békét, a szívek csendjét énekünk. Himnuszunkat énekeljük.
Áldás békesség.